69. Díszes öntöttvas oszlophoz támaszkodva figyeltem a galambokat. A sínpár közt a betonon kisebb víztócsa keletkezett az eső után. Abból enyhítették szomjukat. Jobbról, a többi oszlop mögül, a féltető alól megjelent a bakter. Előre ment, hogy bevárja a vonatot. Mivel elég közel haladt a vágányok mellett, a galambok ijedten szétröppentek. Rajtam kívül az állomáson senki sem várta a vonatot. Kis pályaudvarnak számított, ezért maga az épület is lakóház nagyságúnak felelt meg. Az épület előtti ácsorgó kilépő tetejét mindössze 4 oszlop tartotta. A mozdony már messziről jelezte a szerelvény érkezését. Pár perc után be is futott a vonat. A mozdony mindössze 2 vagont húzott. Az egész szerelvény a 900-as évek elejéről származott. A rövid, egyszerű, mindössze néhány keréken futó erőgép elhaladt mellettem. Az nem is érdekelt nagyon, inkább az utastérre figyeltem. A vagonok oldalán rengeteg ajtót láttam. A 4-üléses kupékban kívülről is be lehetett menni. A lakkozott mahagónival burkolt ajtókra különböző betűket festettek. A legtöbb BP jelzésű, de NY jelzés is volt közöttük. Feltételeztem, hogy Budapestet és New Yorkot jelentenek ezek a betűk. Úgy gondoltam, majd a jegykezelőtől megtudom. A vagon végén felszálltam. A folyosóról szintén ajtók nyíltak az ülőhelyekre. Bementem a legközelebbibe. Rögtön 2 furcsa tárgyat pillantottam meg. A kipárnázott, padszerű üléssel szemben szorosan a falszerkezet mellett egy kis kerek öntött vaskályha helyezkedett el. Lángok csaptak fel benne. Felette, válfára akasztva fekete pelerin és fehér ing lógott. A válfához csipesszel egy cilindert is csatolt valaki. A kályha mellett pedig zöldre festett, belakkozott, virágmintás ruhás láda feküdt a padlón. A közepére ráfestett virágkosárban rózsák és gyümölcsök díszelektek. Amikor jobban odafigyeltem, halk nyögést hallottam belőle. Furta az oldalamat, mitől vagy kitől jöhetett a furcsa hang, ezért kinyitottam a láda tetejét. Egy teljesen mezítelen, középkorú férfi kuporgott benne. Arcát csak akkor láttam meg, amikor dideregve, de mérgesen felém fordult. Rögtön az ápolt nyalka bajuszát vettem észre. Az ilyen bajusznak a vége felfelé kunkorodik, a 19. század elején főleg a fiatal férfiak viseltek ilyet. Mágos vagyok. A szabadtéri előadás közben elerett az eső. Ruhám teljesen elázott, hagyjon békén és menjen máshová, szólalt meg kérlelve. Lecsuktam a láda tetejét, hogy békén maradjon. Mielőtt elhagytam a fülkét, körülnéztem. Tényleg bűvész lehetett, mert volt ott még más a szemfényvesztéshez való kellék is. Átmentem a következő utastérbe, az is szűkös volt. Egymással szemben mindössze 2 2-üléses kárpitozott padot szereltek. Mivel még nem foglalta el őket senki, úgy döntöttem, birtokba veszem. Alig, hogy leültem, kinyílt a külső ajtó, és Katalin lépett be egy kis kézitáskával. Amikor meglátott, megörült, ismerőssel fog utazni. De mielőtt leült velem szemben, levette a kis boleróját, és felakasztotta a mögötte lévő kabáttartóra. Ehhez ki kellett nyújtani a kezét, hogy elérje. Felugrottam, hogy segítsek. Miután mindketten leültünk, beszélgetést kezdeményeztem. Elmondtam, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján elolvastam a verses kötetét. Erre felvillant a szeme, és mosolyogni kezdett, de még mindig nem szólt semmit. Majd arról beszéltem, hogy a Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetsége digitalizálja, mert valószínűleg többen is érdeklődhetnek a munkája iránt. Megörült és megkérdezte, én hogyan jutottam kapcsolatba a Vakok Szövetségével és az elektronikus könyvtárral. Még mielőtt mesélni kezdtem volna, újra kinyílt az ajtó, de most a folyósó felől. Egy fiatal lány jött be, maga biztosan a fülkébe. Kis piros műanyag bőröndöt tartott a kezében. Láttam, hogy Katalin is odafigyelt, majd elmosolyodott. Szólni is akart valamit, de a lány határozottabb volt. Kint a folyosón néhány részeg férfi cigarettázott, alig tudtam elmenni közöttük, már aggódtam, hogy nem talállak meg, magyarázta Katinak. Katalin végighallgatta, majd felén fordult. A lányom, szólalt meg röviden. A lány csak bólintott felém. Mielőtt helyet foglalt, felemelte a kis podgyászát, hogy elhelyezze az ülések feletti bőrönd tartórácsra. mindkét kezét felemelve pipiskedett, hogy elérje. Rövid szoknyája erre a mozdulatra olyannyira felcsúszott, hogy kilátszott az alsó neműje. Ezt Katalin is észrevette, és tenyerével igyekezett eltakarni a lány popsiját. Miután elhelyezte a bőröngyét, egy pillanatra felén fordult. Úgy tűnt, azon gondolkodik, anyja mellé vagy mellé műjön. Ez alatt a pár pillanat alatt sikerült megfigyelnem. A 20 év körüli lány kellemes, szelíd, szívalakú arcát laza, hullámos, váligérő haj övezte. A mélyen kivágott fehéring felett szorosan karcsúsított hímzett jelek tartotta fel kerek melleit. A jelek a törökből származik, ez egy mellény népviselet része, amelyet sok nő viselt az Oszmán Birodalom idején a Balkánon. A hímzés Szerbia déli részére utalt, ezt azért tudtam, mert készítettem néhány műsort néptáncos együttesekkel. Épp amikor meg akartam dicsérni szép, autentikus mellényét, szó nélkül mellém telepedett. Anyja ezt nem tette szóvá, mert így szemben ült vele. De amikor pár perc múltával végigfeküdt az üléseken, és fejét az ölembe helyezte, Katalin rászólt. Lányom, nem illik ismeretlen férfi ölébe feküdni. Nem ismeretlen, mert látom, hogy te nagyon is jól ismered Árpádot. Különben fáradt vagyok, aludni szeretnék, magyarázkodott a lány. Katalin látta, hogy nem érdemes vitatkoznia a lányával. Nekem sem esett rosszul, hogy a fiatal lány feje az ölemben nyugszik. Igyekeztem másra terelni a témát, és újra az MEK-ról kezdtünk beszélni. Közben a lány elaludt. Éreztem, hogy mellei ritmikusan emelkednek az inge alatt. Többször is lehajoltam, hogy megcsodáljam kellemes arcvonásait. Az járt az eszemben, hogy valakinek észre kellene vennie szépségét, mert fotómodellnek, színésznőnek vagy manökennek is helytállna. Színésznőként és modellként sok helyen szerepel, szólt Katalin, mintha hallotta volna a gondolataimat. Később Katalin megemlítette a késdobálót, bevallotta, hogy mennyire nehezére esett a szerep, főként azért, mert nem értették meg egymást Lacival, mivel akkor én is ott voltam, nem akartam kifejteni véleményemet. Közben a vonat megállt. Ülve nem láttam állomást az ablakon keresztül, felállni pedig nem akartam, mert a lány feje még az ölemben feküdt. Katalin kiment körülnézni. Az ajtó nyitogatásra a lány is felébredt és felült. Valahogy el akartam kezdeni a beszélgetést, ezért megdicsértem a ruháját. Elmosolyodott a bókra, majd kinézett az ablakon. Ő sem láthatott sokat, ezért felállt és újra körülnézett, majd hozzám fordult és megszólalt. Neked is jó öltözéked van, szólt, majd felém nyújtotta kezét és folytatta. Kimegyünk a levegőre. A vonat úgysem indul hamarosan. Álltam a szerelvény végén a vágányok mellett. Előttem hatalmas, megmunkált, fekete szántó terült el. A tábla szélén körhintát és néhány sátrat állítottak fel. Az egész egy heti vásárra vagy éppen falusi búcsúra hasonlított. Jó néhány lépéssel előttem Katalin lánya sietett a körhinta felé. Többször is megállt és felém nézett, várta, hogy kövessem. Nem volt hozzá nagy kedvem, mert a talaj még nedvesnek tűnt. Nemrég kiadós eső lehetett errefelé. Több helyen a sátrak előtt még víztócsák álltak. Harmadszorra, amikor már erélyesen intett, kénytelen voltam utána menni. Megvárt, míg hozzáérek, és megfogta a kezemet, így biztosította be magát, hogy követni fogom. A körhintát vette célba. Amikor odaértünk, a körhinta javában működött. Egyik másik vékony láncra akasztott ülőke utasával együtt a forgás hatására kirepült a magasba. A lányok mögött ülő fiúk egy jellegzetes mozdulattal meghajították az előttük ülő hintáját, amely így a magasba repült. Amikor a körhinta megállt, a lány felült az egyik megüresedett hintaszékbe. A gépésznek 2 körre valót fizettem. Amikor elindult a gépezet, az egyik ponyva sátor felé sétáltam. Megpillantottam a nyalka bajúszos bűvészt. Már száraz öltözékében egy fehér nyuszit varázsolt elő a kalapjából. A körülállók nagy tapssal fogadták mutatványát. A mágus hozzám lépett, kezembe nyomta a nyulat és a fülembe súgta. Nyúzd meg, jó lesz nekünk vacsorára. De hol süssük meg? Kérdeztem. Az ne legyen a gondod, varázslok egy rostét. Ami a nyúl előkészítését illeti, ahhoz értek. Ezt valószínűleg a bűvész is tudta, ezért bízta rám, hogy végezzek vele. Temerimben jó ideig nyulakat tartottam, ott is az én feladatom volt a nyúzás. Megfogtam a nyúl hátsó lábait, és néhányszor megforgattam a levegőben. A centrifugális erő a vért az agyába hajtotta, és ettől elájult. Ez idő alatt Katalin is előkerült, ott termett mellettem. Egy zsilettet adott, az nagyon kellett a nyúzáshoz. Mire meg akartam kérni, hogy segítsen, újra eltűnt. Visszamentem a szerelvényhez, a mozdony elején lévő ütközőt használtam fel rémfának. Arra feszítettem ki a nyúl hátsó lábait. Nyúzni kezdtem. A feléig sem értem, amikor sípolt a vonat jelezvén, hogy indul. Ott hagytam a mozdony orrán a félig lenyúzott nyulat, és a vagonok felé igyekeztem. Siettem benne a vágányok mellett, egy mély latyakba léptem. Mérgelődtem, de már nem tehettem semmit, sietnem kellett. Felszálltam a vonatra, a fülkében már ott volt Katalin és a lánya. Katalin ránézett a cipőmre, és szigorúan rám szólt, hogy ilyen sáros lábbelivel nem ülhetek be közéjük. Kint a folyosón találtam egy megsárgult korabeli élclapot. Kezembe vettem, hogy letöröljem bele a cipőmet. Mielőtt összegyűrtem, felfigyeltem egy rövid, néhány ablakból álló képregényre. Egy fiatal asszonyka megkéri öregedő férjét, hogy tartsa a létrát, mert a téglakerítés tetejéről el szeretné távolítani a gazt. A férj ezt megteszi. A kerítés másik oldalán a szomszédban élő szerető várja az asszonykát. A csókolózás után az asszonyka át is megy a szomszédba. Az idős férj utána ered, de eltörik alatta a létra, és így hoppon marad. Jót derültem az élclapon, de könyörtelenül összegyűrtem és megtisztítottam a sáros cipőmet. Így a fülkében ülők már nem szólhattak semmit. A vonat nem sokára beérkezett a következő állomásra, és én kiszálltam, Katalin és lánya pedig tovább utazott.